vágyoltam a hetedikének jövő olvasom. Első fejezet, második vers következik.
Na yasya tha sura ganai.
Sakshan nishreya satmanaha.
Naivasurebhyo vidvesho.
Nodvegascha gunasya hi.
Na yasyatha suraganai.
Sakshan nishreya satmanaha.
Naivasurebhyo vidvesho. Nodvegascha gunasya hi.
Az Úr Vishnu, az Istenség legfelsőbb személyisége, minden gyönyör kútfej. Mi haszna származhatna hát abból, hogy a félistenek oldalára állnak? Milyen érdeke fűzhetne ehhez? Az Úr transzendentális, miért kellene hát félni az aszuráktól, és hogyan lehet, hogy irigyeljük? Kérlek, ismételjétek. Az Úr Vishnu,
az
Istenség legfelsőbb személyisége,
minden gyönyör kútfej.
Mi haszna származhatna hát abból, hogy a félistenek oldalára áll? Milyen érdeke fűzhetne ehhez? Az Úr transzendentális. Miért kellene hát félni az aszuráktól? És hogyan lehet, hogy irigy rájuk? Isteni kegyelme fordít, magyarázat. Nem szabad elfelejteni, mi a különbség a lelki és az anyagi között. Ami anyagi, azt az anyagi kötőerők szennyezik le. Ezek a kötőerők azonban nem lehetnek hatással arra, ami lelki, az a transzendentális. Akár az anyagi, akár a lelki világban van, Krisna abszolút. Ha részrehajlást fedezünk fel benne, Ez a szemlélet az Úr külső energiájának tudható be. Másként hogyan érhették volna ellenségei a felszabadulást, miután megölte őket? Bárki, aki kapcsolatba kerül az Istenség legfelsőbb személyiségével, fokozatosan szert tesz az Úr tulajdonságaira. Minél fejlettebb lesz az ember lelki tudata, annál kevésbé hat rá az anyagi kötvelő kettőségére. A legfelsőbb Úrnak tehát kétségtelenül mentesnek kell lenni ezektől a kötőerőktől. Az, hogy ellenségként és barátként bánik valakivel, csupán külsődleges jellemző, melyet az anyagi energia nyilvánít meg. Az Úr mindig transzendentális és abszolút, akár öl, akár a kegyét adja. Az irigység és a barátság csak azokban születik meg, akik tökéletlenek. Rettegünk ellenségeinktől, mert az anyagi világban mindig szükség van, Rettegünk ellenségeinktől, mert az anyagi világban mindig segítségre van szükségünk. Az Úrnak azonban nincs szüksége senki segítségére, hiszen ő átmarál. A Bhagavad Gita-ban 9.26 így szól. Ha trampuskam palantójam jómé baktyá prajacsiti, tadaham baktyú pakritam ásnám prajatátmanam. Ha valaki szeretettel és odaadással áldoz nekem egy levelet, egy virágot, egy gyümölcsöt vagy egy kevés vizet, én elfogadom ezt. Miért mondja ezt az Úr? A bakta felajánlásától függne. Valójában nem függ tőle, ám kedvét leri abban, hogy a baktájára bízhatja magát. Ez az ő kegye. Éppen így az aszuráktól sem fél. Az Istenség legfelsőbb személyisége tehát nem részrehajtó. Om Agyanati Vanasya Gnana Shakaya Chakshuru Nidham Nina Tasmai Shri Guru Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachanam Pamuham Kaitayam Yat Kripatamam Vande Shri Guru Dinatara. Még egyszer a vers. Az Úr Vishnu, az Istenség legfelsőbb személyisége, minden gyönyör kútfeje, mi haszna származhatna hát abból, hogy a félistenek oldalára áll? Milyen érdeke fűzhetne ehhez? Az Úr transzendentális, miért kellene hát félni az aszuráktól, és hogyan lehet, hogy irigy rájuk? Ugye Pariksit Maharács kérdez, és ez még a kérdésnek a része, majd csak a negyedik verstől kezdi a Sukadeva Goszvámi a magyarázatát. De lehet majd látni, hogy mennyire extázisba kerül Pariksit Maharácsnak a kérdésétől. Mert igazából, amikor van egy lelkileg fejlett személy, és ő látja másokon ezt a szándékot, vagy ezt a vágyat, hogy ők akarnak fejlődni a lelki életben, akkor extázisba kerül. És Pariksit Maharács, ugye tudjuk, hogy a helyzete ez, hát egy szempontból, mondjuk anyagi szempontból ugye nem túl fényes, mert kapott egy átkot, és el kell hagyni ezt a világot 7 napon belül. És már egy ilyen 7. fejezetnél tartunk, ez már azt jelenti, hogy legalább a 3.-4. napnál tartunk, és akkor még pár napja van hátra. Az anyagi szempontból lehetne azt mondani rá, hogy nagyon szerencsétlen helyzetben van, de igazából, hogyha valaki megfelelő látásmóddal rendelkezik, akkor érti azt, hogy mennyire szerencsés. Mert egy tiszta baktától hallhat. És mivel ezt ő érti, ezért lényegre törő kérdéseket tesz föl. Szóval Pariksit Maharács, amikor kérdez, akkor sosem kérdez ilyen ostobaságokat, amik nem szorosan kapcsolódnak ahhoz, hogy ő a tökéletességet el tudja érni pár nap alatt még, ami hátra van neki. Szóval mindig nagyon-nagyon figyel, nagyon koncentrál, és tökéletes kérdéseket tesz fel. És ugye ez a fejlődésnek a folyamata. Tadvithi, Pranipára, Pariprasnéna szévaje, Upadéksanti, Tégyánom, Gyáninasztatva, Darsinam, hogy meg kell közelíteni olyan személyeket, akik fejlett lelki tudással rendelkeznek, hogy alázatosnak kell lenni, tudakozódni kell tőlük, és szolgálni kell őket. És hogyha ők elégedetté válnak, akkor képesek arra, hogy tudásban részesítsenek bennünket. És ezt Srimad Bhagavatamban egy magyarázatban mondja Prabhupád, most hirtelen nem tudom, hogy hol, de meg tudom mondani, hogyha kell. Mondja ezt, hogy nagy baktákat igazából azzal tudunk szolgálni, hogyha hallunk tőlük. Ez egy nagyon szép dolog, hogy igazából ez egyfajta szolgálat. Mert lehetőség adunk nekik arra, hogy tudjanak beszélni az Istenség legfelsőbb személyiségéről, de ugyanakkor saját magunknak is a legnagyobb szolgálatot tesszük, mert amikor gyakoroljuk a Sravanam Kirtanam folyamatát, akkor tudunk fejlődni a lelki életben. Szóval lehet látni, hogy Parisit Maharaj nagyon koncentrál, és hogy a legtökéletesebb kérdéseket teszi föl, és amikor Sukadeva Goszvámi hallja a kérdéseket, és a kérdésekben tükröződik Parisit Maharajnak ez az őszintesége, és a nagyon mély vágya arra, hogy megértse az abszolút igazságot, akkor Sukadeva Goszvámi mindig kifejezi, hogy mennyire elégedett a kérdései által, és hogy akkor ezért, akkor tudásba részesíti őt. És ugye most egy olyan résznél tartunk, ami egy olyan kérdéshez jutottunk el, hogy Parisit Maharaj arról kérdez, hogy hát talál egy ellentétet itt a Srimad Bhagavatamban, vagy így az elbeszélésben, egy látszólagos ellentétet, és erre kéri meg Sukadeva Goszvámit, hogy ezt oldja föl. Hogy akkor nem érti azt, hogy lehet az, hogy a legfelsőbb úr, aki nem részrehajló, és mindenkivel egyenlően bánik, akkor mégis a félistenek oldalára áll, és teljesíti Indrának a vágyát, megüli a démonokat. És hogy lehet, hogy az úrnak valamihez érdeke fűződik, és hogy lehet az, hogy miért kellene félni az aszuráktól, és hogyan lehet, hogy irigy rájuk. Szóval ezek olyan kérdések, amik, hogyha valaki mondjuk nincsen tiszta lelki tudatban, akkor akár zavarodottságot okozhatnak. Mert a történetben tényleg az látszik, hogy az úr akkor kiválaszt valakit, ugye van két szemben álló fél, és az úr kiválaszt valakit, és nem egy pártatlan segítő, hanem konkrétan akkor a démonokat ugye, hát elpusztítja, és akkor a félisteneknek kedvez. És Prabhupád itt a magyarázatban egyből, ugye az első mondat az mindig nagyon fontos egy magyarázat, hát minden mondat fontos, de ugye Prabhupád akkor egyből utal a versre, és mondja, hogy nem szabad elfelejteni, mi a különbség a lelki és az anyagi között. Ezzel Prabhupád kifejezi azt, hogy igazából, hogyha mi így gondolkozunk, hogy ilyen kérdések merülnek föl bennünk, akkor nem tudunk különbséget tenni lelki és anyagi között. Szóval ez pedig a tudáson múlik. Szóval, ha valakinek nincsen transzendentális tudása, akkor ő nem tudja, hogy mi a lelki, és mi az, hogy anyagi, hanem akkor a kettőt, hát legjobb esetben összecseréli csupán, de általában felcseréli a Kali Yugában. Ami vallás, az vallástalanság, és ami vallásosság, az pedig vallástalanság formájában nyilvánul meg. Szóval valaki még csak úgy cserélgeti a kettőt, az se jó, de általában pont az ellentétét látjuk a dolgok mögött. De a lényeg az, hogy Prabhupád egyből mondja, hogy igen, akkor érteni kell, hogy mi a különbség a lelki és az anyagi között. És mondja azt, hogy amikor valakinek anyagi tudata van, az azt jelenti, hogy az anyagi kötőerők szennyezik be. De ezek a kötőerők nem lehetnek hatással a legfelsőbb úrra, mert ezek a kötőerők a legfelsőbb úrnak az energiája, tőle származnak. És mondja ezt a dolgot Prabhupád, hogyha részrehajlást fedezünk fel benne, ez a szemlélet az úr külső energiájának tudható be. Ugye az úrnak több energiája van külső, belső és határ energiája. A külső energia ugye az anyagi energia. És hogyha ugye mondja, hogy ha ezt a részrehajlást fedezzük fel, akkor ez a szemlélet. Szóval ez egyfajta látásmód, és hogyha mi ezt gondoljuk mögé, hogy ez történik, akkor ez csak amiatt van, mert az külső energiának a hatás alatt állunk. És nem látjuk tisztán azt, hogy valójában mi történik. És mondja azt is, hogy az, hogy ellenségként és barátként bánik valakivel, csupán külsődleges jellemző, melyet az anyagi energia nyilvánít meg. Az Úr mindig transzcendentális és abszolút, akárról, akár a kegyét adja. Ugye vannak ezek a kettősségek az anyagi világban. Hideg-meleg, tél és nyár, szégyen és megbecsülés, ellenség vagy barát, szóval ezek ilyen kettősségek. De aki nem tudja a dolgok mögött látni a lelket, és nem tudja a dolgok mögött látni Krisnát, akkor ő az anyagi energiának, vagy a külső energiának a befolyása hatása alatt áll. És ez számunkra is egy ilyen jó ilyen mérési pont saját lelki életünk szempontjából. Ugye, nem is tudom melyik fejezetben, a Bhagavad Gita-ban, ahol szem 6. fejezetben van arról szó, de javítsatok ki, hogyha nem így van, ahol Krisna beszél arról, hogy ki az, aki valóban lát, és akkor mondja, hogy aki egyenlőnek látja a kabicsot, az aranyrögöt, ezeket a dolgokat, vagy aki képes arra, hogy akkor a brámnában, a kutyában, az elefántban, kutya evőben meglássa ugyanazt a szellemi lelket, ugyanazt a lélekszikrát, akkor ő valóban lát. Ő rá nincsen hatása az anyagi világnak a kettősége, vagy az anyagi energia. De aki nem képes ezt látni, hanem mindig megakadott, hogy csak testeket lát, és csak a külső energiának a változatos megnyilvánulásával foglalkozik, akkor tudhatjuk azt, hogy ő a külső energiának a hatás alatt áll, és a saját magunkról is úgy tudjuk, hát magunkat is fel tudjuk térképezni, vagy magunkat is tudjuk vizsgálni e szerint, a szempont szerint, hogy mennyire bánunk egyelően másokkal, mennyire vagyunk képesek arra, hogy tényleg lássuk azt, hogy mindenkiben ugyanaz a minőség van, mindenkiben ugyanaz a lélek van, és lássuk azt, hogy minden mögött ott van Krisna. Szóval mennyire vagyunk képesek el. Nem akarok most nagyon inni. De lehet, hogy...
Majdnem beugrottam.
Szóval, de... Itt mondja Prabhupád, hogy... Ugye Krisna nem függ semmitől, nem függ anyagi kettősségektől, viszont mégis kedvétleni abban, hogy baktájára bízhatja magát, és ez az ő kegye. Ezen így gondolkoztam, ez egy nagyon szép kijelentésnek tűnik, hogy Prabhupád azt így mondja, hogy ugye Krisna egy szempontból nem függ azon, hogy ajánlom neki bármit is, hogy levelet, virágot, bármit felajánlom neki, mert vizet, mert ugye neki nincs rá szüksége. De még mindig, akkor ebből ő ízt merít, amikor egy bakta szeretettel és odaadással ajánl neki valamit. És amikor látja ezt a fajta odaadást egy baktában, akkor rá tudja magát bízni. És akkor Krisnának ez boldogságot okoz, amikor bízhat valakiben. És mondja Prabhupád, hogy ez az ő kegye. És ez Krisnának a kegye, hogy akkor hajlandó egy ilyen minőségű kapcsolatban lépni az Úrral, a baktájában. Szóval akkor ott van ez a feltétel nélküli bizalom, amikor így a baktájának a kezébe adja saját magát. Szóval ugye tudjuk azt, hogy Krisna mondja, hogy a tiszta híveim gondolatai bennem lakoznak, életüket az én szolgálatomnak szentelték, és mondja azt is, hogy ők bennem vannak, és én is bennük vagyok. És ez egy nagyon, nagyon különleges kapcsolat, amit az anyagi szinten igazából nem is tudunk megtapasztalni. Csak akkor, hogyha az anyagi kapcsolatainkat lelkivé tesszük. Szóval, ha vannak más egyéni lelkekkel kapcsolataink, akkor ezt a minőséget csak akkor tudjuk benne megtapasztalni abban a kapcsolatban, hogyha azt lelkivé tesszük, és Krisna van a középpontban. És amikor ezt más baktákat gyakoroljuk, ezt a minőséget, amikor bizalmat adunk, és tudunk megbízhatóak lenni mások számára, akkor így át tudjuk magunkat adni. És akkor leomlik mindenfajta félelem, és egy kapcsolat az nagyon el tud mélyülni. És akkor ezt először baktákat tudjuk gyakorolni, és utána pedig az Úrral személyesen. És ez az ő kegye, hogy beenged minket egy ilyen szintre. Ugye mindenkinek vannak különböző zónái, erről nagyon sok helyen lehet olvasni, akkor az embernek vannak ugye tudom én, távolsági zóna, akkor ilyen társadalmi zóna, családi zóna, intim zóna, hogy akkor kit milyen közel enged magához valaki. És Krisnának ez a legbensőségesebb zónája, szóval az a szint, ahova nagyon keveseket enged be. De itt mondja Prabhupád, hogy Krisna rábízza magát a baktájára, és beengedi azt a szemét, akivel van ez a kapcsolata. És hogy kit enged be, ugye mondja Krisna, Sammoham sarvabhutesu, namedi dvesyo sthinapriya, yebhajanti tumam bhaktya, maite tesu chapyaham. Mondja, hogy én senkire sem irigykedem, és nincs senki, akivel szemben elfogult lennék. Mindenkivel egyelően bánok. De aki odaadásra, de szolgál engem, ez a barátom bennem van, és én is a barátja vagyok. Mondja ezt a dolgot. És ez is egy nagyon fontos kijelentés. Ugye Krisna nem irigykedik, és nem elfogult senkivel szemben sem. De mégis azok felé, akik próbálnak vele viszonyulni, vagy viszonozni, vagy próbálják őt megismerni, próbálnak vele kapcsolatba lépni, akkor őket nagyobb kegyben részesíti. Mert ugye mindenki Krisnával áll kapcsolatban, függetlenül attól, hogy gyakorol bármilyen lelki életet vagy sem. Csak nem mindegy, hogy közvetett vagy közvetlen módon. Ugye egy kőmaterialista, ő is Krisnával áll kapcsolatban, csak Krisna is közötte ott van az anyagi energia, és akkor ő minden, ami történik vele, azt az anyagi energiától kapja, amit ugye Krisna teremtett. Szóval egy szempontból Krisnával van kapcsolatban, csak nem közvetlenül. És pont ezért ez a kapcsolat sokszor nem túl édes. Szóval az anyagi energiának van egy tulajdonsága, hogyha nem jól érintjük, akkor szenvedést okoz. Szóval, hogyha az érzékkielégítés és az önzőség, az érzékkielégítés vágyával és az önzőség tudatában érintjük meg az anyagi világot, akkor annak szenvedés lesz az eredmény. Viszont, hogyha van egy bhakta, akkor Krisna személyesen tud vele viszonyulni, személyesen tud vele viszonozni. Ugye akkor szoktuk mondani, hogy valakinek nem is karmája, hanem Krisna karmája. Szóval onnantól az ő élete az más szintre kerül, mert akkor ezt a közvetlen kapcsolatot felcserélte a Krisnával a közvetlen kapcsolatra. És akkor onnantól kezdve, ami történik vele, az nem a karmája szerint van, hanem az szerint, hogy Krisna mit lát a legjobbnak, hogy történjen vele az ő fejlődése és oktatása érdekében. És Prabhupád érdekes hasonlatot hoz arra, hogy Krisna ugye mindenkivel egyenlő és mégsem az, és mondja ezt, hogy az egyenlő bánásmód az azt jelenti, hogy az Úr az mindenki az egyformán kegyes, ahogyan a nap is egyenlően szórja sugarait mindenkire. Mégis sokan vannak, akik nem tudják, hogyan lássák hasznát a napsugaraknak. Az Úr azt mondja, hogy ha valaki meghódol neki, az biztosíték arra, hogy ő mindig megvédelmezi, ám akik szerencsétlenek, azok nem tudják elfogadni ezt az ajánlatot, és ezért a legkülönfélébb anyagi nyomorúságoktól szenvednek. Így bár az Úr mindenkinek egyformán jót akar, a szerencsétlen élőlények csak is annak köszönhetően, hogy társaságukat rosszul választják meg, egyáltalán nem képesek elfogadni utasításait. Az Urat mindezért soha nem lehet hibáztatni. Őt csak baktái jó akarójának nevezik. Úgy tűnik, mintha baktáinak kedvezne, de valójában mindez az élőlényeken múlik. Elfogadják-e, vagy visszautasítják az Úr egyenlő bánásmódját. Ez azt jelenti, hogy az Úr igazából mindenkivel egyenlő, ugyanúgy, ahogy a nap, az mindenkire szólja a sugarait. De ugye a kérdés itt az, hogy mi a mi hozzáállásunk, szóval mi a mi megértésünk és mi a mi vágyunk. Mert annak fényében fog tudni az Úr velünk viszonyulni, vagy viszonozni. És hogyha el tudjuk fogadni az ő menedékét, Prabhupád mondja, hogy el tudjuk fogadni ezt az ajánlatot, akkor mondja, hogy az biztosíték arra, hogy nem a külső energiának a hatása alatt leszünk, hanem megkapjuk az Úrnak a személyes társaságát. És egy másik helyen pedig Prabhupád mondja, hogy ez a részrehajlás, ez igazából egy természetes jelenség. És ott meg azt a példát mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a felhő, ugye mindenkire szórja az esőt. Mert hogy Krisna olyan, mint a felhő, ilyen értelemben, és megkülönböztetés nélkül mindenkit megönt az esővízével. A sziklákat, a szárazföldet, a tengereket egyaránt. De egy Prabhupád mondja, hogy a baktáiról mégis külön gondoskodik. És van ez is, hogy az Urat gyakran hasonlítják kívánság teljesítő fához, amitől az ember bármit kérhet és megkaphat. És mondja, hogy azzal, hogy baktái felé elfogult, akkor így nyilvánítja ki az irántuk érzett szeretetét és különleges kegyét. Szóval ez már nulla kapcsolatban áll a karma törvényével, ez már nem az anyagi szféra. Amikor az Úrral van egy baktának egy szeretetteljes kapcsolata, akkor Krisna hát nagyon örül ennek, nagyon lekötelezve érzi magát, nagyon bízik abban a baktában, és akkor kinyilvánítja a baktái iránt érzett különleges kegyét és szeretetét. Szóval ez úgy fontos, és úgy fontos erről hallani, mert amikor értjük, hogy ilyen is létezik, akkor vágy tud ébredni a szívünkben arra, hogy ezt elérjük. Mert amíg csak anyagi szinten mozgunk, vagy nem vagyunk egy tökéletesen lelkileg emelkedett szinten, hanem még a kettőségek hatása alatt állunk, vagy a kötőerők befolyása alatt, addig még a kapcsolataink sem tudnak tökéletesek lenni. és egy tökéletlen kapcsolatból jön egyfajta tapasztalat. Nyilván, hogyha annak a kapcsolatnak már valamilyen mértékben része Krishna, akkor az már jó, szóval az már minőségileg tapasztalhatóan különbözik attól, ami csak egy anyagi kapcsolat. De még mindig egy tiszta lelki kapcsolat, az más ízű. Szóval akkor lehet hallani, hogy Krishna, hogy hogyan viszonyul azokkal a baktákkal, akik már teljes mértékben megszabadultak, teljes mértékben megtisztultak, és igazából elérték őt. Prabhupád ezt nagyon sokszor mondja ezt az idézetet, hogy ilyet már prabhagyanté, támsztatajba bhajámiha, támsztatajba bhajámiha, hogy Krishna mondja ezt, hogy mindenkit azt szerint jutalmazok meg, amilyen mértékben átadja magát nekem. És az, hogy milyen mértékben adjuk át magunkat Krishnának, az pedig rajtunk múlik. Ez a mi részünk a történetben, hogy eldöntsük azt, hogy mennyire akarjuk elfogadni Krishnának a menedékét, és mennyire akarjuk elfogadni ezt a fajta életmódot, vagy igen, életmódot, amit kaptunk Srila Prabhupádtól, amit végső soron kaptunk ugye Krishnától. Mert hogyha valaki ezt követi, akkor a követés által, akkor meg fog tisztulni. És lehet, hogy először még úgy furcsa az egész, korán kell kelni ezek a dolgok, de idővel úgy az ember megérti ezeknek a dolgoknak a jelentőségét, és amikor valaki csak gyakorolja, pusztán ezért meg Prabhupád adta, akkor meg fogunk tisztulni. Szóval pont beszélgettem nemrég egy baktával, aki kicsit elütődött nála az irányt, de akkor így mondta, hogy miért kell reggel énekelni, miért van ez az egész, hogy most itt énekelni kell már 4:30-kor, miért nem lehet az, hogy akkor csak leülünk, és akkor mindenki csak ott magába elmeditál, és hogy ez mennyivel jobb lenne. És akkor úgy gondoltam, hogy hát nem lenne jobb, szóval az úgy nem lenne jobb, és hogy igazából kaptunk egy folyamatot, amit követünk, és mivel Prabhupád adta, és egy tiszta bakta, és egy tiszta dolgot adott nekünk, ezért tökéletes. És lehet, hogy nem értjük, hogy reggel miért nem azzal kezdődik a reggeli program, hogy akkor csak lejövünk ide, és akkor némán mindenki a fal felé fordulva, akkor meditálgat, és akkor nem is mondjuk hangosan a mantrát, csak hogy mindenki magába, hogy nagy zavarjuk egymást. Szóval, hogy miért pont nem ez a folyamat, hanem miért az a folyamat, hogy akkor énekelünk közösen, és azt, amiket énekelünk, szóval ezek nem véletlenek. Hogyha valaki ezt csinálja, és ad neki egy esélyt, az azt jelenti, hogy kinyitva a szívét próbálja megérteni azt, hogy igazából ennek mi a mélyebb tartalma és jelentése, akkor meg fogja érteni. És akkor fogja látni, hogy igen, akkor Prabhupád tényleg a legtökéletesebb dolgot adta nekünk. Szóval ennyit szerettem volna erről mondani, és akkor Bhagavan Pandava Nirjala Ekadasi, még arról, hogyha megengeditek, akkor mondanék néhány szót. Ugye Ekadasi, ez a telőhold és a fogyóhold 11. napja, és ezeken a napokon a pápa purusa vagy a bűnnek a személyiségű beleköltözik a gabonába. És ezért a bakták ilyen napokon, vagy a vajsnavák, akkor nem fogyasztanak gabonát, vagy hüvelyes ételeket. Ugye ennek is van egy története, hogy akkor, ugye amikor Krishna teremtette az anyagi világot, akkor teremtette egy csomó mindent, és megteremtette a pápa purusát, a bűnnek a személyiségét. De akkor gondolkozott azon, hogy jó, hát most megteremtettem őt, de ő csak szenvedést okoz az élőlényeknek, akkor kell valamit teremtenem, ami akkor ellensúlyozza az ő hatását, és akkor megteremtette. Ez egy rövidített történet, amit az ISKCON Desire Tree-ről vettem, de ez a lényege, hogy akkor megnyilvánította magából Ekadasinak a múltiját, így van fogalmazva. És akkor Sri Ekadasi olyan potenciális volt, hogy pápa purusa el kellett, hogy meneküljön, és akkor ő is menedékért fordult a legfelsőbb úrhoz, hogy hát most nem tudok sehol szenvedést okozni az élőlényeknek. És akkor mondta neki az úr, hogy akkor adok neked egy időszakot, Ugye ékádasi napján, hogyha valaki gabonát eszik, akkor őt, ő neki tud szenvedést okozni. És akkor ezért bakták ugye nem esznek ékádasi napján gabonát, vagy hüvelyes zöldségeket. És ugye ez már 5000 éve is így volt, amikor voltak a pándavák. És hát ugye a pándavák közül van egy kiemelkedő személyiség. Hát mindannyian kiemelkedőek, de az étvágyát tekintve és a testi erejét tekintve, akkor van egy kiemelkedő személyiség, ugye Bhima. És tudnunk kell róla, hogy ő Vájunak a fia. És ugye különböző tüzek vannak, és van egy olyan tűz, ami ezzel a széllel van összefüggésben, és ez az ő gyomrában nyugszik, és ez olyan kioldhatatlan éjséget teremt, hogy ő mondta, hogy én nem tudok böjtölni. És akkor ment szomorúan Srila Vyászadévhez, hogy kedves Vyászadév, kérlek mondj nekem valamit, hogy akkor hogy tudnám megkapni az ékádasiknak az áldását, mert én nem tudok két hetente egy napot böjtölni, hiszen nem tudok nem enni gabonát, nem tudom követni ezt a vratát, de akkor kérlek mondj nekem egy dolgot, amit tudok csinálni, és ami kompenzálja azt, hogy ékádasi napjain nem eszek, vagy hogy eszek rendesen. És hát Vyászadév először mondta neki, hogy hát nézd, hogyha te akarsz menni lelki világba, akkor kell tartani ezeket a böjtöket, és akkor Bhisma mondta, hogy nem tudom, tehát így képtelen vagyok rá. És akkor mondta, hogy van ez a Vrika nevű tűz a gyomromban, és olyan oltatatlan szom és éjségem van, hogy azt mindig csillapítani kell. És mondta, amit meg tudok tenni, hogy évente egy napot nem leszek, mondta, hogy azt meg tudom tenni. És akkor mondta neki Vyászadév, hogy jó, akkor ez a Nirjala Ekadasi napja legyen, és ez a május-június hónapnak az Ekadasia. És mondta, hogy ha ezen a napon böjtölsz, akkor az felér azzal, mintha a böjtölnél egész évben minden ékádasi. És mondta, hogy ez a ilyen szempontból ez a legkiemelkedőbb, ez a Nirjala Ekadasi. És pont azért, mert akkor Bhisma nevéhez fűződik, akkor ugye úgy szoktuk hívni, hogy Pandava Nirjala Ekadasi. És akkor általában bakták ilyenkor teljes böjtöt tartanak. Ugye jó az, hogyha valaki képes arra, hogy száraz böjtöt tartson, mert akkor az még kedvezőbb. Ugye és akkor úgy szoktuk csinálni napfelkeltétől másnap reggelig, amíg ugye meg nem lehet törni a böjtöt. Most 4:52-kor van, vagy 5:42-kor, vagy valami ilyesmi?
Valami 45-öt láttam, 47-45.
Ki van írva?
Szerintem 45. Hát maga lóktál.
Szóval a lényeg, hogy akkor maga lóktál lehet böjtöt törni. És nagyon kedvező, hogyha valaki ezt a napot tényleg arra tudja szánni, hogy fejlődjön a lelki életben, mert ugye a böjtnek igazából az a célja, hogy több időn majd maradjunk lelki gyakorlatokra. Szóval nem kell enni, nem kell toalettre menni, nem kell semmilyen dolgot csinálni, ami a testtel kapcsolatos, hanem akkor az ember csak tud többet mantrázni, többet olvasni, többet meditálni, többet imádkozni, szóval ezek jó lehetőségek. Ugye vannak olyan személyek, akik ezen a napon akkor extra köröket japáznak, akár 32-t lehet, 64-et, vagy 192-t. Ugye ezek nagyon kedvező dolgok, és akinek van rá lehetősége, akkor mindenképpen emelje a körök számát a mi napon, mert akkor ez extra áldásokat ad. És ezt meg egyszer Sivaram Maharajtól kérdezték, hogy igazából minek körül jobban, hogyha valaki akkor csak így csinálja ezeket a dolgokat egész nap, vagy akkor kimegy könyvet osztani. Ezt pont Balarán Prabhu kérdezte meg Maharajtól egy podcastban, még 2008-ban, vagy 10-ben. Maharajt mondta, hogy nagyon jó, hogyha valaki extra köröket japázik, többet olvas, ezek a dolgok, de még annál is jó, hogyha valaki ezen a napon veszi a fáradtságot, és vállalja a nehézséget, hogy próbálja átadni másoknak ezt a tudást. Mert végső soron akkor kell értenünk, hogy az anyagi világban ennek a tudásnak a híján mindenki nagyon szenved. Így csak egy dolog, valaki nem ismeri az ékádasinak a fogadalmait, vagy az ékádasinak a rendszerét, és ugye pékségek nem zárnak be ilyenkor, szóval akkor ugyanúgy sütik a kiflét, a kenyeret, a kakaós csigát, az emberek ugyanúgy bemennek és megveszik reggel, és megeszik menet közben a villamos felé. Szóval, hogy és akkor szenvedni fognak, mert akkor megeszik a bűnnek a személyiségével a társulnak, szóval akkor megeszik ezt a dolgot, és akkor pápa púrusra szenvedést fog nekik okozni. Szóval, hogyha embereknek nincs ott ez a transzcendentális tudás, és nem nincs nekik ott az a lehetőség, hogy tudnak úgy dönteni, hogy ők akarják követni ezt a dolgot. Ugye Prabhupád ezt úgy fogalmazta, hogy elfogadni, élni ezzel az ajánlattal. Hogyha nem tudnak élni emberek ezzel az ajánlattal, mert nem ismerik ezt az ajánlatot, akkor biztos, hogy szenvedést fog nekik okozni a létezésük. Szóval annak ellenére, hogy a boldogságra vágynak, az emberek csak szenvedni fognak. De hogyha ezen a napon, hát minden napon, de kifejezetten egy ilyen napon, hogyha vállaljuk annak a nehézségét, hogy próbáljuk átadni ezt a tudást másoknak, akkor akár könyvek formájában, akár úgy, hogy beszélünk Krisnáról másoknak, akkor ez a legnagyobb tett. Sivarán Maharaj ezt mondja. Eltelt az idő, valakinek van egy nagyon gyors kérdése, vagy kiegészítése, hozzáfűzése. Mi is probléma?
Szeretnék kérdezni, hogy Bhishma, hogy nem a nagyobb volt a pánkra?
Bhishma?
Bhishma.
Nem
hoztam most Bhishma?
Bhishma, vagy ötjön? Bhima. Bhima, vagy a pándaváknak a tesókája. Mert ugye úgy van, hogy volt Santanu Maharaj, neki volt az első felesége Szatyavati, és akkor úgy született meg Vyászadev, ugye?
Igen.
Igen. És akkor ugye Szatyavati elment. Nem. Hogy van?
Nem.
Gangadevi volt, és akkor úgy született meg Bhishma nagyatya. Tehát az volt Bhishma. És utána Ganga elment, és akkor itt Szatyavati. És akkor ugye Szatyavatinak volt a fia, Srila Vyászadev, ugye a Dvajpája Vyásza, mert egy munitól született egy szigeten. És akkor utána Szatyavatinak született két gyermeke, ugye Vichitravirya, ugye? Uh-huh. És akkor nekik nem lett gyermekük, és akkor Szatyavati hívta Vyászadevet, hogy Ambika és Ambalika méhében akkor nem zen gyermekeket. És akkor ők volt, tehát Vyászadev volt gyakorlatilag Pándunak az apukája, ez azt jelenti, hogy Bhimának a nagyapja. Tehát a Pándaváknak ő volt a nagypapája. Ez a családi kapcsolat. Köszönöm, hogy rácsinod Bhagavatam ki. Köszönöm, hogy Pándunk ki. Pándunkba ekadeszi.
Köszönöm.
Úrral baktabrindaki. Köszönöm.